együtt én meg te.
11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Washington belvárosában Karikó Katalin Nobel-díjas kutató biológus részvételével nyitották meg a Mars lakók című szabadtéri kiállítást, a magyar tudomány kiemelkedő alakjait bemutató tárlatot. A Magyarországról érkezett installáció az amerikai főváros központjában álló Magyar Kulturális Központ a Kossuth Ház előtt látható. A kiállítás részben csatlakozik az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójához is, hiszen az interaktív tárlat részeként megismerhető tudósok jó része az Egyesült Államokban ért el kimagasló eredményeket, illetve a tengeren túlon tanult, kutatott. Karikó Katalin elmondta, hogy a kiemelkedő magyar tudományos eredmények most is jelen vannak az amerikai tudományban és hozzáadnak ahhoz. Reményét fejezte ki, hogy az itt kutató tudósok a magyarországi tudományt is gazdagítják eredményeikkel. Megjegyezte azt is, hogy a tudomány egy közös nyelv azok számára, akik művelik, így két tudós szinte azonnal képes szót érteni egymással. A kiállításon bemutatnak 55 kiemelkedő magyar tudóst, a Nobel-díjasok mellett azokat is, akik valamilyen módon hozzájárultak az emberiség tudásának fejlődéséhez. Magyar Péter szerdán Brüsszelbe utazik és informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról, ezt a Tisza párt elnöke közölte Facebook oldalán. A leendő miniszterelnök korábban azt mondta, már a kormányalakítás előtt is igyekeznek feltérképezni, mik azok a feltételek, melyekről az országgyűlés záros határidőn belül törvényt tud alkotni az uniós források hazahozatala érdekében. Az európai intézmények néhány változtatási kérése már teljesült, néhány nyitott kérdés maradt, mint például az antikorrupció, az igazságszolgáltatás függetlensége, a sajtószabadság, a propaganda tiltott állami támogatásának a megszüntetése és az egyetemek szabadságának visszaadása, sorolta a pártelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, nagyon rövid az idő, augusztus 31-én sok milliárd euró felhasználási, lekötési határideje jár le. Az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe a NAV automatikusan betölti a rendelkezésére álló online számla és pénztárgép adatokat, illetve a szochó és járulék adatokat. Ezt az idei legnagyobb újításnak nevezte hétfői közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A fejlesztés nem csak időt takarít meg, hanem jelentősen növeli a bevallások pontosságát is, amivel az egyéni vállalkozók biztonságos és kiszámítható működését támogatja. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves, szocó és járulékbevallásukat. Ezek az adatok ugyanis automatikusan átkerülnek az éves SZIA bevallásba. Emellett a NAV valamennyi egyéni vállalkozó tervezetében feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat, ismertette a közlemény. José Cura, világhírű argentin tenor és Szamosi Szabolcs Liszt-díjas orgonaművész különleges koncertsorozattal várja a közönséget augusztusban az ország több templomában. Augusztus 10-én a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban, 11-én az Esztergomi Bazilikában, 13-án a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomban, 14-én pedig a Debreceni Nagytemplomban adnak hangversenyt, közölte a Filharmónia Magyarország. Az esteken az orgona nem csupán kísérő hangszerként, hanem egyenrangú partnerként jelenik meg, gazdagítva és kiteljesítve az énekhangot. Az előadások különlegességét tovább fokozzák a helyszínek hazánk meghatározó templomai, ahol a tér akusztikája egyedülálló módon erősíti fel a zenei élményt.
Az időjárásról.
Fokozatosan vékonyodik a fátyol felhőzet, egyre több felé napos, száraz idő várható. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
Kedden változó vastagságú fátyolfelhőzet szűri majd a napsütést, néhol záporok előfordulhatnak. Eleinte gyenge marad a légmozgás, majd több helyen megélénkül a szél. Kedden délután 16 és 22 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazin műsorunkban beszámolunk arról, hogy gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a Zsoltár idézettel címezték a Tiszántúli Református Egyházkerület rendezte kateféták találkozóját április 22-én. A rendezvénnyel, melyre a hitoktatással foglalkozó munkatársak kaptak meghívót, az imádság évéhez is kapcsolódtak. A szervezők szerették volna, ha az ezen a területen szolgáló lelkipásztorok olyan a gyakorlatban hasznosítható eszköztárat ismernek meg, mely segíti tevékenységüket. Ezért a témával évtizedek óta foglalkozó két előadót hívtak meg. Zimányi Noémit, a Református Pedagógiai Intézet katechetikai szakértőjét, valamint Szabóné dr. László Lilla lelkipásztort, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi kara egyetemi docensét, akiket hallhatnak majd műsorunkban is. Az alkalomra kifejezetten az előadásokhoz kötődő kiadványokkal települt ki a Calvin kiadó. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre. Gyermekek és csecsemők szája által, ezzel a Zsoltárból vett idézettel címezték a Tiszántúli Református Egyházkerület rendezte kateféták találkozóját április 22-én. A rendezvénnyel, melyre a hitoktatással foglalkozó munkatársak kaptak meghívót, az imádság évéhez is kapcsolódtak. Kis Klára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének oktatója, és a gyermekek és csecsemők szája által elnevezésű kateféták találkozójának a szervezője itt az egyetemen. Tulajdonképpen miről szól ez a mostani konferencia? Van-e valamilyen hagyománya, múltja?
A konferenciát most a egyházkerülettel együtt szervezzük. Nem egy sorozat része, de szerettünk volna az imádságéva tematikába bekapcsolódni egy ilyen alkalommal is. Nem tudom, mert a katekézis szó mennyire ismerő, szerintem van, akinek ez nem sokat mond. A katekézis az egy régi görög szép szó, és ahhoz az időszakhoz kötődik, amikor a kereszténység erősen expanzív jellegű volt. Nagyon sokan jutottak hitre, mindenféle üldözések ellenére is. Sok ember volt, aki hitre jutott, és ők rászorultak arra, hogy bevezessék őket a keresztény hit tanításaiba és a keresztény életvitel gyakorlatába. És ez a katekézis szó valami olyasmit jelent, hogy beszélgetve tanulás, tehát nem annyira az oktatás, nem egy ilyen szubmisszív helyzetről szól, ahol valaki szakértő és valaki meg nem, hanem ezt sokkal jobban szeretjük ezt a szót, azért is ragaszkodunk hozzá, bármennyire is egy kicsit idegenül hangzik, mert ez a kereszténység kezdeteihez kötődő, az újakat, a frissen hitre jutottaknak a bevezetését jelenti ebbe az egész dologba. Tehát erről szól, vagy ez a műfaja ennek a konferenciának. Mint mondtam, az imádság évihez kapcsolódunk, és a két cím, ami a két fő előadást jelöli, az is erről szól. Az egyik cím a gyermekek imádságra nevelése, a másik pedig a gyermekek lelki kísérése.
Miért fontos, hogy a gyermekek megtanuljanak imádkozni, és kinek a felelőssége vagy feladata ez?
Hát mi keresztények azt szoktuk mondani, van egy ilyen metaforánk erre, hogy az imádság az nekünk olyan, mint a lélegzetvétel. Tehát az imádság köt össze bennünket gyakorlatilag Istennel, és ugye ez az összeköttetés, ez a szent forgalom megáll, vagy nem zajlik többé, akkor nem csak úgy nagyon egyedül maradunk, hanem teljesen kiesünk abból a koordinátából, abból a vonatkoztatási rendszerből, amiben minket Isten beleteremtett. A teremtettségünk és a megváltottságunk okán is össze vagyunk kötve Istennel. Hogyha megszűnik ez a forgalom, és nem vagyunk imádságos közösségben Istennel, akkor gyakorlatilag azt veszíti el a kereszténységünk, amit ér. Azt a felülről jövő erőt, azt a másságot, ennek a különlegességét és unikumát. Lehet enélkül is művelni ezt a műfajt, de kimegy belőle az erő. Tehát nem lesz igazából hatékony, valóban azt veszíti el, ami a lényege.
Hol kell megtanulnia ezt elsősorban a gyermeknek? A családban, vagy a tiszteletestől, vagy az iskolában? Hol?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Az Úr Jézustól sok mindent kérdeztek a tanítványok, de egy kérésük volt, mégpedig az, hogy taníts minket imádkozni. És Jézus nem mondta azt, hogy meg lehet tanulni imádkozni, azt sem mondta, hogy nem lehet, hanem rögtön elkezdte mondani, hogy ti azért így imádkozzatok, tehát hogy csinálni kell. Kezdjük el gyakorolni, kezdjünk el beszélgetni Istennel. Most az, hogy hogyan tanulunk megimádkozni, hogyha megkérdeznénk hívő embereket, akkor érdekes válaszokat kapnánk, hogy kitől tanult megimádkozni. Nagyon sokan azt gondolom, hogy a nagyszülőktől, a nagymamától tanultunk, vagy édesanyánktól tanultunk. Vagy pedig, amikor valaki bekerül egy egyházi intézménybe, és ott hall először imádságot a hitoktatótól. Azt gondolom, hogy imádkozni leginkább imádkozó emberektől lehet megtanulni.
Még egy kérdésem lenne, feltétlenül tanulni kell lesz, vagy nem jön ez ösztönösen, vagy van ennek valamilyen formátuma, vagy valamilyen kerete, amik közébe kell helyezni, vagy hogyha szívből szakad valami föl, és elmondja az ember, és összekulcsolja a két kezét, az is imádság?
Hú, nagyon-nagyon köszönöm a kérdést. Mind a kettőnek van létjogosultság, és mind a kettő, ez olyan, mint egy ellipszis, aminek két oldala van, nagyon-nagyon szükséges. Egyrészt szükséges a személyes ima, az, hogy nyitott legyek, és bizalommal mondjam el Istennek azt, ami bennem van, a saját szavaimmal, úgy, ahogyan az jön. Az imádságnak egyik legfontosabb kritériuma az, hogy nem a szavak a fontosak. Jézus mondja is ezt, hogy ne úgy imádkozzatok, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a bőbeszédűségükért hallgattatnak meg, hanem menj be a te belső szobádba, és beszélj a te atyáddal. Tehát mondd el a saját szavaiddal, ez az egyik oldala. A másik pedig, hogy ha csak a személyes imát gyakoroljuk, és nincsenek külső ingerek, akkor egy idő után magunkat ismételjük, fenyeget bennünket az egyszemélyes vallásnak a veszedelme, magunk köré tekeredünk, mindig ugyanazokat ismételjük, saját magunk belsejében kezdünk el gomolyogni, és kifogyunk a szavakból is, és ezért kellenek például azok a közös imák, amiket együtt mondunk a gyülekezetben, amikor valaki az egész gyülekezet nevében mond egy profita imát, vagy pedig imádságos könyvekből tanuljuk ezt. Olyan ez, mint amikor valaki azt mondja egy pohár borra, hogy ez egy nagyon finom bor, ez egy vörös bor, és úgy ízlik, mint egy bor. De hogyha te egy borásztól hallod annak a szó kincsét, hogy ez milyen ízeket rétegez, hogy itt a savas, meg a nem tudom, savgerinc, meg a milyen finomságok vannak még ebben, most nem tudok értelem mondani, mert nem a szakterületem, de ha így kezdem el ízlelni azt a bort, akkor rájövök, hogy az nem önszuggesztió, hogy érzem már benne a fekete ribizlit, érzem a bükkfa hordó ízét, hanem valaki adott nekem hozzá fogalomrendszert, adott hozzá szókincset, és ezt fel tudom fedezni aztán én is. Vagy amikor tanultuk az iskolában, hogy hogyan hallgassuk a komoly zenét. Hogy hallod belőle ezt és ezt a hangszert, ami egy sírást utánoz, hallod ezt a motorikus dolgot az alján, és akkor tulajdonképpen elkezded érteni, és a például a Zsoltárok könyve így ad nekünk szókincset, szavakat ahhoz, hogy ki tudjuk fejezni azt, ami belül van.
Akkor ezt a célt szolgálja többek között egy ilyen konferencia, egy ilyen találkozó, ami egyébként a tudományos hátterét mutatja meg ennek az egésznek, és milyen furcsa, hogy tudományos háttérről beszélünk, mert akkor ezek szerint van tudományos háttere az imádságnak, az imádkozásnak? Kérdezem ezt laikusként.
Így van, tehát a teológia az egy objektívebb tudomány annál, mint sem, hogy mondjuk, ahogy jön, hanem a teológia megtanul az ige oldaláról és a józan ész mentén reflektálni arra, hogyan a keresztény életgyakorlatunkat folytatjuk. Én nem tudom, hogy mi lesz egészen pontosan az előadók előadásának a tartalma, de bizonyára lesz egy ilyen teológiai vonulata is. De én azt hiszem, hogy akik eljönnek erre a konferenciára, gyakorló hitoktatók, gyakorló lelkipásztorok, akik ott vannak a gyermekek között, ők nagyon szeretik, hogyha mindaz, ami teoretikus teológiai megalapozással indul, az kifut a gyakorlat felé. Tudom, hogy ez nagyon nagy vágyuk mindig az ideérkezőknek.
Miért lett napjainkban ilyen aktuális kérdés a gyermekek imádságra tanítása, nevelése?
Nem úgy fogalmaznám talán, hogy a gyermekek imádságra nevelése, hogyha csak így mondanám, akkor kicsit félek az indoktrinálástól, tehát hogy akkor a kezünk között vannak a gyerekek, és akkor most akkor adjuk be nekik, amit be kell adni, hanem azt hiszem, hogy az imádság lett kicsit fókuszba helyezve, nem csak az imádság éve kapcsán, hanem az a sokféle válság, ami körülvesz bennünket, az arra indított el, hogy annyi kérdésünk van kifelé, hogy induljunk el befelé, a mélységek felé, és ott keresünk olyan válaszokat, amik végső válaszok.
Kiket várnak erre a mostani konferenciára?
A Tiszántúli Egyházkerület összes hitoktatással foglalkozó munkatársa megkapta meghívókat, tehát ezek lelkipásztorok, hitoktatók. Tudom, hogy készülnek ide a Tiszán inneni egyházkerületből is, és lesznek itt olyanok, akiket egyszerűen csak érdekel a gyermekek hitben nevelése, lesznek itt a házból teológusok. Nagyon nyitott ez a dolog, úgyhogy remélem, hogy sokféle érdeklődési ember itt lesz.
Mi lehet a hozadéka egy-egy ilyen tudományos tanácskozásnak, konferenciának a gyakorlatban?
Hát akik jönnek a végekről gyakorlatilag, akik a végvári harcosai ennek a munkának, ott vannak falvakban, városokban, sokszor a hitoktatókat nagyon egyedül hagyjuk, mert ilyen az élethelyzetük, mennek egyik iskolából a másikba, mennek más felekezetek iskoláiba, rendkívül komoly frontokat látnak ők el, és azt hiszem, hogy nekik egy ilyen találkozó az azt is jelenti, hogy őket magukat is kicsit megerősítjük, hogy van értelme annak, amit csinálnak, hogy sokra becsüljük azt, amit végeznek. Ez jelent nem csak kognitív feltöltést, hanem egyfajta érzelmi megerősítést is. Jelenti találkozások lehetőségét, akár új kapcsolatok születésének a tere lehet, és ami még nagyon jó, hogy ide várjuk már a Calvin kiadónak a munkatársait, azt jelenti, hogy özönkönyv között válogathatunk, és ez is egy jó lehetőség.
Az előadókra jellemző, hogy általában ezekben a témákban megjelent valamilyen írása vagy tanulmánya?
Zimányi Noémi régóta foglalkozik az RPI munkatársaként ilyen témákkal. Rengeteg gyülekezetben járt, azt gondolom, iskolákban tréningeket tart. Róla ezt tudom. Szabóné László Lilla pedig most jegyez egy könyvet, amit ő írt, éppen a gyermekek lelki kíséréséről. Remélem, hogy fog beszélni erről a könyvről is, akár dedikálja is ezeket az érdeklődőknek. Úgyhogy ő most nagyon jó, hogy itt van közöttünk.
Egyébként egy kicsit visszatérve az iskolákra, az iskolai hitoktatásra, milyen helyzetben van ez jelenleg? Tehát nyilván nem csak egyházi iskolákra gondolok, hiszen más iskolákban is jelen van a hitoktatás bizonyos formában, attól függ, hogy milyen felekezetbe tartozik a gyerek családja, a református gyerekeknek a reforma, a katolikusoknak a katolikus, szóval milyen helyzetben van, mit tudunk mondani, hogy megelégedésre ad okot a helyzet, vagy azért van mit tenni?
Én most nem vagyok aktívan benne a hitoktatás terep munkájában, de azt tudom, hogy nagyon komoly kihívást jelent, mert sok iskolába kellene menni, sok gyerek van, van, ahol nagyon kicsi csoportok vannak, tehát pár embernek is el kell ezt mondani, és meg kell tartani ezeket az órákat. Tehát nagyon komoly munka ez. Szerintem mindenki a maga helyén, a maga falujában, városában, gyülekezete területén ezt megpróbálja a tőle telhető maximálisan megoldani minden lelkipásztor és a hitoktatók. Az már egy másik kérdés, hogy mennyire sikerül a hitoktatásban résztvevő gyerekeket integrálni a gyülekezetek közösségébe. Ez szerintem megér egy, akár egy másik beszélgetés, vagy egy másik konferenciát, mert sok helyen az a visszajelzés, és olyan kérdések merülnek föl, hogy oda adjuk az iskoláknak ezt a munkát, vagy oda adjuk az iskoláknak a munkatársakat, de nem nagyon látjuk, hogy megérkeznének, vagy visszaérkeznének a gyülekezetekbe ezek a gyerekek.
Tehát akkor a hitoktatás végső célja az lenne, hogy beintegrálják ezeket a gyerekeket a gyülekezetekbe, igaz?
Hát gyakorlatilag igen, mert az egyház nyújtja ki a kezét, tehát az egyház szolgálata ez, és a végső cél az tényleg az, hogy együtt, egy szájjal és egy szívvel, akár csecsemők és gyermekek szája által dicsőítessék az Isten, és az elszigeteltség meg az izoláltság az nem jó irány, akármilyen gyülekezeti csoportot, vagy akármilyen generációt nézünk is.
Kis Klára egyetemi docenst, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének vezetőjét kérdeztük az elmúlt percekben. Zimányi Noémi, református lelkipásztor és vallástanár, beosztott, illetve helyettes lelkészként Császáron, Balatonöszödön és Budapest Rákosligeten szolgált. 20 éven át végzett gyülekezeti hitoktatást óvodáskorúak és általános iskolások számára, valamint konfirmációi előkészítőket, ifjúsági bibliaórákat tartott. Speciális napközis hittanos táborokat szervezett, homiletikai tanulmányokat folytatott Wuppertalban és Münsterben, majd homiletikai trénerként a pápai református teológián adott órákat. 2013 óta dolgozik a Református Pedagógiai Intézetben katechetikai szakértőként. Szakterülete az általános iskolai katechézis, részt vesz a taneszköz fejlesztésben és katechetikai képzéseken. Kedvenc témája a kreatív katechézis. Gyermekek imádságra nevelése címmel tartott előadást a kateheták találkozóján. Miért fontos a gyerekek vallásra nevelése, és kinek a feladata ez?
A lelki életre nevelés az igazából a szülők feladata lenne, de hogy történt egy ilyen váltás, hogy már nem a szülők nevelik lelki életre és imádságra sem a gyerekeket, vagy legalábbis ez egy nagy átlagban elmondható, úgyhogy ezért feladata a hittanoktatóknak, vallástanároknak, lelkipásztoroknak és gyülekezeti munkatársaknak is az, hogy ebben segítsenek a gyerekeknek, mert hogy az imádságra, a lelki életre való nevelés, én azt gondolom az életre nevelés. Tehát ez akkor működik jól, hogyha ez az életre nevel.
Kedvez-e ez a mai világunk annak, hogy mondjuk a gyerek imádkozzon? Vagy hogyha mondjuk az osztálytársak megtudják, hogy ő imádkozik, akkor hogyan fognak rá nézni? Tehát egy ilyen közegben milyen harc a gyerekek imádságra nevelése?
Azt gondolom, hogy soha nem volt egyszerű a gyerekek imádságra nevelése, abban az időben sem, amikor én voltam gyerek, de most sem egyszerű. Mindig, minden kornak megvan a különböző nehézsége, más nehézsége. Most kifejezetten ez a multitasking élet, ez nagyon megnehezíti az elcsendesedést, a belső gondolatok kibontakoztatását, a befelé figyelést. Nyilván, hogy nem egyszerű ezzel a barátok előtt mondjuk elbeszélgetni, vagy a gyerekeknek nem egyszerű ez, de hogyha egy támogató közegben kerülnek, akár gyülekezeti közegbe, akkor ez megkönnyítheti.
De hogyha nem egy olyan közegben van a gyerek, akkor lehet, hogy nem ismeri mondani az osztálytársainak, ugye?
Ez elképzelhető, hogy a gyerek csak titokban mer imádkozni, vagy otthon, vagy hát ha jár a hittanórára, természetesen akkor ott.
A gyermeki száj imádsága mennyiben más, mennyiben különbözik a felnőttek imádságától?
Annyiban különbözik, hogy a gyerekek talán, hát nem tudom, hogy ez megfelelő kifejezése, de őszintébbek, vagy spontánabban tudnak megszólalni, és éppen ezért kell őket tanítgatni is egy kicsit, mert hát, hogy mondjam, néha az őszinteségük ilyen furcsa gondolatokat ölt, úgyhogy kell egy kicsit őket tanítani. Tehát azért vagyunk most itt egyébként ezen a konferencián, vagy én azért vagyok itt, hogy én most erről egy kicsit beszéljek, hogy hogyan tudjuk segíteni a gyermekek imádságra nevelését.
Az a konferencia címe valahogy így hangzik, hogy csecsemők szája által, tehát már az egész nagyon-nagyon pici gyereket is lehet imádságra nevelni, tanítani? Hogyan?
Ha vele együtt imádkozunk, lehet, már születése előtt, ahogy zenére is lehet tanítani. Születése előtt én azt gondolom a lelki életre is lehet, vagy az imádságra nevelésre is lehet tanítani, el lehet kezdeni a lelki életre nevelést már születése előtt, hogy természetes része legyen az életnek.
Ha ez így elkezdődik, ilyen nagyon-nagyon picike korban, akkor mi a hozadéka ennek a későbbi évekre nézve?
Későbbi évekre nézve talán az lehet a hozadéka, hogy mindig visszatalál a gyermek, a fiatal, a felnőtt ehhez ez a belső erőforráshoz, vagy inkább akihez vissza tud találni. És ez az életben egy segítség lehet a boldog élethez, hogyha így visszanyúlik a tapasztalataihoz és az emlékeihez egy gyermek vagy egy felnőtt.
Mit tesz az életükhöz ezeknek a gyerekeknek az, hogyha tudnak imádkozni, és ha jól imádkoznak?
Bátorítás, erőforrás, biztonságérzetet jelent. Tehát a hit az mindenképpen egy nagyon-nagyon-nagyon nagy erőforrás jelent az életben. Az Istennel való kapcsolat egy kimeríthetetlen forrás.
Milyen felelőssége van ebben a hitoktatónak, és egyébként, hogyha már a hitoktatókra térünk, akkor milyen az ő helyzetük? Van-e elég hitoktató, eljutnak-e a megfelelő intézményekbe, és ott hogyan fogadják őket?
Ez változó, attól függ, hogy milyen intézményről beszélünk, de azért azt elmondhatom, hogy azért nem mindig egyszerű a helyzet. Tehát ahogyan itt is most jönnek, mennek az emberek, van olyan hely, ahol a hittanóra is így zajlik, hogy jönnek, mennek a gyerekek az iskola életébe így belefolynak, és nehéz koncentrálni, vagy nehéz odafigyelni, de vannak olyan helyek, ahol viszont a hittanoktató tud egy olyan közeget teremteni, ami a gyerekek számára egy nagyon nagy támogatást jelent.
De hogyan teremthető meg ez a közeg? Mert egyébként én is tudom, hogy vannak hitoktatók, akik rendkívül népszerűek, valami miatt nagyon népszerűek, és sok gyerek akar oda járni, még azok is, akik egyébként nem hitben nevelkednek, és mégis valahogy oda vonza őket a hitoktató személye. Milyenek az oka?
A hitoktató személye az abszolút ennek az egyik komponense, a másik az, hogy egyszerűen, ami az én nagy kedvencem, hogy különböző tevékenységeket, tehát hogy nem csak passzívan hallgatnak a gyerekek, hanem cselekedtetjük őket, vagy beviszünk különböző tárgyakat, valami történéseket. Alapvetően, amikor én képzést tartok, ilyen tárgyakat szoktam bemutatni, hogyan lehet ezeket a tárgyakat elkészíteni, illetve hogyan lehet ezeket alkalmazni, amik segítenek a gyerekeknek a lelki életben való nevelődésre, segítenek megérteni, hogy egy bibliai történetnek mi az üzenete a számukra. Történik valami, például ilyen módszer, a élménypedagógia, drámapedagógia, de végtelenség lehetne sorolni, hogy mi, de cselekedtetés és tevékenytetés, hogy ha lenne ilyen magyar szó, akkor ezt mondanám.
Ugye az a végső cél, hogy azok a gyerekek, akik hitoktatásban részesülnek, és ők beintegrálódjanak egy-egy gyülekezetbe, egy-egy közösségbe. Ez mennyire sikeres?
Szívesen mondanám ezt, hogy ez nagyon sikeres, és vannak is olyan helyek, ahol nem csak a gyermekek integrálódtak, hanem a gyerek hozta a szülőt, a családtagot, és akkor a szülők váltak, aztán gyülekezeti munkatársak, nagyon sok ilyen példa is van. És van olyan példa is, hogy csak a hittanórára jár a gyermek.
Itt ugye elméleti tudás hangzik majd el ezen a konferencián, de ön a gyakorlatból hozza ezeket a példákat. Hogy látja, hogy ezek, amiket most itt majd elmond, mennyire hasznosíthatók a gyakorlatban? Mi a gyakorlati haszna mindennek?
Az én előadásom egy olyan előadás, ami abszolút a gyakorlatnak egy ilyen összefoglalása. Én ötleteket hoztam, gyakorlati ötleteket, kézzelfogható ötleteket, hogy mit tudunk tenni a gyermekek imádságra nevelésére. Olyan tárgyak készítését fogom bemutatni, olyan tevékenységeket fogok bemutatni lépésről lépésre, amit egy-egybe be lehet vinni különböző korosztályokhoz a hittanoktatásba, de akár egy gyerekisten tiszteletre is el lehet vinni, vagy egy nyári táborba.
Zimányi Noémit, a Református Pedagógiai Intézet katechetikai szakértőjét hallották. Szabóni dr. László Lilla, lelkipásztor, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi kara egyetemi docense a Gyermekek lelki kísérése címmel tartott előadást a kateféták találkozóján. Ebben a témában egyébként az ő nevéhez fűződik az első hazánkban megjelent kiadvány.
Az ilyen konferenciák, mint például a mostani, mennyiben segíthetik meg a hitoktatók munkáját?
Hát azt gondolom, hogy mindig szükségünk van arra, hogy összegyűjjünk, és abban a közösségben reflektáljunk a szolgálatunkra, akik ugyanezt a szolgálatot, ugyanebben a hivatásban vannak, ugyanezt a munkát végzik, hiszen vannak hasonló tapasztalatok, hasonló kérdések, és akkor ezeket megbeszélhetjük, tapasztalatainkat összerakhatjuk, és egy-egy téma körül szokták megszervezni ezeket a konferenciákat, és most ugye az imádság évéhez kapcsolódva hívtak meg bennünket előadókat, és vagyunk most így együtt Debrecenben.
Hogy látja, hogy mikor van nehezebb dolga egy hitoktatónak, hogyha mondjuk egy hitben élő családból érkezik a kisgyermek a hitoktatásra, vagy pedig, hogyha saját érdeklődésből és semmilyen ilyen háttérrel nem rendelkezik?
Azt gondolom, hogy mind két út másra hívja meg a gyermeket is, meg a hittanoktatót is. Az, aki egy keresztény családból érkezik, neki megvan az a szókészlete, az a tapasztalati horizontja, amin keresztül fogadja mindazt, amit hittanórán kap. Az, aki teljesen úgymond vallásos hontalanságban nő föl, neki viszont az új életnek olyan belső kérdései, ami sehol nem kap teret, és akkor a hitoktatónak van lehetősége ezekkel a kérdésekkel kapcsolatba kerülni.
Ez csak a saját véleményem. Talán értékesebb számomra az, amikor a saját érdeklődésből érkezik egy kisgyerek, mert valamiért érdekli őt a téma, a hitvilága, mint amikor amúgy családi indítatásból sokszor valamilyen presszúra hatására. Egyetért velem?
Én nem gondolom, hogy amúgy a mai családokban annyira presszúra lenne. Talán egy előző generációban még sokat jelentett az, hogy mi a megszokás, és akkor édesgyerekem, menjél már. Én azt gondolom, hogy azért a mai családok nagyon komolyan veszik a gyermekek visszajelzéseit, hogy milyen pedagógusok veszik őket körül. Jó-e ott hittanórán, szeret-e ott lenni? Persze, hogyha egy református iskolában van, ott mindenképp hittanra kell járni, tehát ott maga az intézmény adja a presszúrát, mert ott kötelezően ott van a két hittanó. A többi iskolában, állami iskolában azért választhat, hogy most az etika tanárnéni a kedvesebb, vagy pedig a hittantanárnéni a kedvesebb, de én mégiscsak azt mondanám, hogy iskolai közegben mindenképp ott van az, hogy ez egy tanóra, tehát mindenképp ott van a kihívás a hitoktató számára, hogy izgalmassá tegye, hogy a gyermekeknek fölkeltse az érdeklődését, motiváltá tegye őket. Vasárnaponként, tehát a vasárnapi istentiszteti munkában talán ott jobban előjön az, hogy családok esetlegesen küzdenek azzal, hogy a gyereküket is vigyék istentiszteletre, aki szívesebben aludna vagy játszana, de azt is gondolom, hogy oda meg nem nagyon járnak olyan gyerekek, akik csak így maguktól elindulnak. Hát valahol a családnak a támogatása mindenképp szükséges, és a pedagógusé is, hogy a gyermekeket meghívja erre az útra, mert azt azért látnunk kell, hogy a gyermekek nagyon sok ingerrel vannak körülvéve, tehát az, hogy saját kíváncsiságból induljanak el, akár csak hittalra, vagy bármilyen más irányba, szerintem egyre ritkább, mert annyira túlterheltek az ingerekkel, meg azzal, hogy a telefon, a számítógépes játékok mindig ott vannak körülöttük, hogy valójában szerintem a hittantanár mindig bizonyos szempontból versenyhelyzetben van, és kérdés, hogy tud-e valami igazit megtapasztaltatni.
Most akkor ehhez kapcsolódóan az utóbbi években mennyit változott a hittanoktatás eszköztára?
Igen, amúgy a képzésben is, de a katetikai pedagógiai szakszolgálat is nagyon komolyan veszi, de az alapképzésben is, hogy elkezdjünk foglalkozni az IKT, vagyis az informatikai eszközöknek a bevonásával a hitoktatásban. Azt gondolom, hogy ennek van haszna olyan szempontból, hogy a gyermekek otthonosan mozognak ezen a területen, nagyon sok izgalmas megközelítést, motivációt serkentő eszközt tudunk behozni, de másrészt azért a hitnek a dolgai az lélektől lélekig történnek, és azt azért digitális eszközökkel bizonyos szempontból időnként talán meg is terheljük azt a közösséget, amiben lélektől lélekig vagyunk.
A lélektől lélekig most megint felveti bennem a kérdést, pontosan az ön előadásának a címét, hogy ez a fajta lelki kísérés, ez mennyire feladata vagy missziója a hitoktatóknak, és mennyire tudja megtenni ezt a folyamatos, intenzív lelki kísérést?
Ugye a lelki kísérésnek megkülönböztetjük a személyes, meg a csoportos megközelítését, és azért hittanórán, meg a közösségi együttlétekben inkább a csoportos kísérés van, hiszen nehéz egyszerre 15-20 gyermek mögé, de akár még csak 5 gyermek mellett is úgy állni, hogy az ő személyes lelki útját kísérjük. Mégis azt gondolom, hogy nyitottak lehetünk arra, hogy milyen reflexiók, milyen megosztások történnek a gyermek oldaláról egy-egy témához kapcsolódva, és hogy úgy megérezzük, hogy ő mibe van, akár a hit útján, vagy bármilyen kérdéskör kapcsán, és hogy ebben társult szegődjünk, kísérővé szegődjünk. Sokat segít, hogyha ezen a területen jártasak vagyunk, tudjuk, hogy egy-egy életkornak mik az alapkérdései, mik azok, amik eleve foglalkoztatják a gyermekeket, és ilyenkor közösségi szinten próbálhatunk meg ezekhez a kérdésekhez kísérő módon kapcsolódni, hogy magát ezt a kis hittanos közösséget kísérjük ezekben a témákban.
Jellemző-e, hogy a különböző korosztályokat mi foglalkoztat ebben a témakörben? Mik a legalapvetőbb, a leggyakoribb kérdéseik, mondjuk az egész kisgyerektől a gimnazistákig?
Hát ugye a kisgyerekeknek a hit területén alapvetően a biztonságkeresés a kérdésük, miközben próbálnak összerakni egy olyan világképet és világnézetet, amiben Istennek is helye van náluk nagyon természetes módon. Tehát egy óvodás gyerek ilyen legókockaként építkezik mindabból, amit hall Istenről, vagy akár a világról, és ebből épít föl magának egy kis belső lelki birodalmat, és neki nagyon sok kérdése van erre nézve, hogy kik az angyalok, mi az, hogy mennyország, hova megy valaki, ha meghal, de honnan jön, amikor ő megszületik, miért nincs rajta azon a fotón, amikor nem voltam, hol voltam, tehát egy nagyon-nagyon komoly filozófiai kérdéseket tesznek föl a kis maguk gyermeki módján, és ezek az egzisztenciális kérdések azt gondolom, hogy egy alapot adhatnak abban, ahogyan ők Istent megismerik, és a saját létüket belehelyezik, hogy Istentől van az ő életük, Isten biztonságban tartja az életüket, és hogyha bárkit elveszítünk, tudhatjuk, hogy Istennél van. Már a kisiskolás gyermek sokkal tudatosabban figyel a bibliai történetekre, össze is tudja őket már fűzni, egy-egy kis sorozatban megtanulni, akár a József történetének a ciklusán keresztül, nagyon sok mindent megismer Istenről. Így a történetek kapcsán vonja le azt a következtetés, hogy milyen az Isten. Ő nem tud még elvont fogalmakban gondolkodni, és hát természetesen szeretné megtudni, hogy kicsoda az Isten, hiszen az ő ima életük már a kérések irányába is kinyílik, tehát egyre több kérésük is van, kérdésük is van, és ők ilyen gyűjtögető életmódot folytatnak, tehát ők azért szeretnek bibliai történeteket gyűjteni, bibliai szereplőket, aranymondásokat, tehát hogy nekik még eleve ilyen szivacsagyuk van, és a kis lelkük is ilyen szivacs, hogy minél több mindent megtudni a világból, hogy abban úgy jól eligazodjanak, és hogy valahol bennük van ez a szabálykövetés, szeretnek olyan jó hittanosok lenni, szépen imádkozni, szépen énekelni, és azt gondolom, hogy ezekhez kapcsolódhatunk, hogy van vágyuk arra, hogy egy közösségben ezt megéljék. És ugye a kamaszkor az viszont egy bonyolultabb és ambivalensebb időszak, hiszen akkor már megjelenik a kételj, de pont azért, mert megjelenik egy személyesség is a hitben. Tehát neki nagyon sokat jelent, hogy számomra kicsoda az Isten ebbe a négy szem közti kapcsolatban, nem a mi közösségünknek, hanem én és az Isten. Van-e köztünk kapcsolat? Lehet-e ez annyira bensőséges, hogy személyes hitnek mondhatom? És persze közben előjön az, hogy mi van, ha nincs is Isten, ha ez az egész csak mese, amit kaptam, és csak a falnak beszélek, és azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon nagy jelentősége van, hogy a kételyek között megtartjuk-e őket, megtartjuk-e ezt a biztonságos teret, hogy a mi közösségünk elhordozza ezt ebben az időszakban is őket.
Van lemorzsolódás út közben?
Hát természetes a lemorzsolódás olyan szempontból, hogyha egy idő után közömbösek maradnak a hithez, vagy ha a közösségünk nagyon szigorú irányt szab arra, hogy azok tartoznak hozzánk, akik. És hogyha ez egy ilyen nagyon szigorú történet, akkor nagyon hamar ezek a fiatalok, akik elkezdenek bizonytalankodni a hitükben, már nem érzik magukénak ezeket a ifiket, lelki közösségeket. Szerintem ezért fontos, hogy az ifjeink, meg a hittanóráink, azok felfedező utak lehetnek, ahol azok is velünk tarthatnak, akiknek éppen több a kérdésük, meg a kételjük, mint a bizonyosságuk.
Szabóné dr. László Lilla lelkipásztort, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi kara egyetemi docensét hallották.
Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban a Tiszántúli Református Egyházkerület rendezésében április 22-én megtartott kateséták találkozóján készült beszélgetéseinket hallhatták. Megtisztelő figyelmüket munkatársai nevében is köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!
Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
I've read the words in red, how you leave the 99. To find the one missing feels like that was written with me on your mind. And the prodigal son who ran, leaving his home behind. The part where the father came running to meet him. Did you say that with me on your mind? Who am I that the king of the world would give one single thought about my broken heart? Who am I that the God of all grace wipes the tears from my face and says, come as you are? You paid the price, you took the cross. Preparing a place where the sorrow's erased, and when I stand before you, I'll find all along.
Napi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
It's like it was yesterday. I was praying for a miracle. Scared to have a little hope. And now looking back today, seeing all the things you've done, I can't even add them up. 1, 2, 3, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings. Oh, that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I will run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. And I know that seasons never last forever, so God, I will. I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. To infinity, I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings. Oh, that you've done in my life. The more that I look in the details, the more your goodness I'll find. Heaven. I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Word of life, speak to my weary heart, strengthen my broken parts, lead me to your open arms. Word of truth, illuminate all these lies. The enemy speaks inside, and freedom I will rise. 'Cause you called me out. You call me.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
I can finally be me, I can finally love.